Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy téged dicsérhettünk az ének szavaival, és most a prózai imádság szavaival is. Valljuk, hogy a napfénybe mártanánk is ecsetünket, fenséges voltodnak árnyékát se festhetnénk. Az emberi szó kevés, hogy leírja a te dicsőségedet, fenségedet. Köszönjük néked, hogy te mégis kijelentetted nekünk ezt a Bibliában, és ezért onnan hitáltal megismerhetünk. És köszönjük néked, hogyha a Biblia felül nézzük a természet világát, az is a te fenséges dicsőségedet sugározza. Hiszen ott látjuk a te szeretetedet, a te hatalmadat, a te bölcsességedet. Köszönjük néked, hogy megemlékezhetünk arról, hogy a teremtett világot fenntartod és gondot viselsz róla. Köszönjük, hogy ezért van újra és újra kenyerünk, és nem csak kenyerünk az asztalunkon, hanem minden egyéb dolgunk is, amit magunkra veszünk, vagy ahol lakunk, vagy amiből élünk. Köszönjük, hogy kirendeled számunkra mindennapi kenyeret, meghallgatva imádságunkat. És köszönjük néked, hogy ebben is az irántunk való szeretetedet mutatod, mert nem érdemeljük ezt sem, és más sem, de mégis megadod nekünk. Köszönjük néked, hogy van egy ország, ahol élhetünk. Köszönjük néked, hogy sok száz évvel ezelőtt megalapítatott. Köszönjük, hogy téged dicsérhetünk azért is, mert rendben és békességben élhetünk. Köszönjük, hogy eljöhettünk majd a templomba, és kérünk téged arra, hogy te szólj hozzánk. A te szádnak szózatja, mozgatja az egész teremtést, és egybe tartja azt. És köszönjük, hogy a te szód megszólal köztünk is itt a templomban, megszólalsz és kijelented nékünk a te evangéliumodat, azt, hogy te a fiad érdeméért, a Golgotai kereszt érdeméért, egyedül azért szeretsz minket, mint teremtményeidet. Megbocsátod bűneinket, és visszafogadsz magadhoz, hogy veled éljünk, veled halljunk, és veled legyünk örökön örökké. Kérünk téged, atyánk, hogy szólj most hozzánk, szád mindenható szózatja, hadd érje el a szívünket, lelkünket, formálj bennünket, alakíts minket, és add, hogy téged dicsérő, benned örvendező emberek lehessünk mindnyájan. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét olvassuk a Zsoltárok könyvéből, a Zsoltárok könyvének 33. részéből a 6. verset olvasom. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Foglaljunk helyet. Az apostoli hitvallást vesszük, még mindig az első hit cikkeinél tartunk, ami Istenről, a mindenható atyáról szól. Ma azt a mozzanatát szeretném kiemelni ennek a drága hitvallásnak, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Tehát mennynek és földnek teremtőjében. Honnan jövünk? Honnan származunk? Egy olyan kérdés, amit előbb-utóbb mindenki föltesz magának. Jobb előbb, mint később. Most a hitvallásunk azt a választ tárja elénk, hogy Istentől jövünk. És nem csak mi, hanem az egész mindenség Istentől jön, Istentől származik. Nézzük ezt egy kicsit alaposabban, közelebbről. Először is a teremtő atyába vetett hitről hadd mondjak egy pár gondolatot. Mi keresztjén emberek abban az Atya Istenben hiszünk, vagyis a mi mennyei édesatyánkban, aki megalkotta ezt az egész teremtett világot. Megalkotta a teremtett világot a maga sokféleségében és egységében, megalkotta a makro és a mikrokozmoszt, az élők és élettelenek világát, megalkotta a teret, az időt, az anyagot, az életet, az információt, útjára indított ezzel a történelmet, ami halad egy végpont felé, és nem csak ezt a látható világot jelenti, tudnilik a teremtés, hanem az ezzel együtt létező, az emberi szem vagy tudomány számára hozzáférhetetlen láthatatlanok világát is, ahol vannak az angyalok, akik Istennek szolgálnak, vagy azok az angyalok, akik Isten ellen lázadnak, vagy ahol van a holtaknak a hazája. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isten, a mindenható Atya teremtette a mennyet és a földet, akkor ezzel azt mondjuk, hogy az egész valóságot ő teremtette. A láthatót és a láthatatlanokat, melyek egységet képeznek. A Barth Károly azt mondta, hogy a menny az ember számára megragadhatatlan, a föld a számára megragadható teremtményvilág. Tehát a menny és hiszek az Istenben, aki a mennyet és a földet teremtette, akkor ezzel azt mondjuk, hogy mindent Isten teremtett. Az anyagi valóságot és a lelki valóságot is. Az egészet, ami egy nagy titok tulajdonképpen. Egy nagy titok. Amit amikor vizsgálunk, akkor újra és újra a határokba és a titkokba ütközünk bele. Mindazt tehát Isten teremtette, ami nem ő, így is mondhatjuk. Mert Isten nem alkotta senki, ő sem alkotta saját magát. De ő alkotott mindent. Ahogy olvassuk a Bibliát, még erről majd fogunk egy kicsit beszélni, az ige által teremtett mindent. Mindent a fiú, Jézus Krisztus által teremtett. Az egész végtelenül komplex rendszert, amiben élünk, aminek mi is egy kis része vagyunk, az egészet az Úr Jézus Krisztus által teremtette. A Szentírás elején olvassuk ezt a drága tényt, és aztán ez áthúzódik az egész Szentíráson. Isten teremtett mindent. Amikor ezt mondjuk a hitvallásban, akkor tulajdonképpen rávilágítunk arra a sajátos viszonyra, amiben Isten van a világgal. Ezt a viszonyt úgy mondjuk, hogy a teremtő és a teremtmény viszonya. Olyan viszonyban van a rajta kívülálló valósággal, mint az alkotó az alkotásával. A kis különbség mégis van, tudnélik, amikor egy ember alkot valamit, vagy egy ember csinál valamit, akkor valami meglévő dologból hoz létre valamit. Valahogy átalakítja a rendelkezésére álló anyagot. A kis különbség az, hogy Istennek nincs szüksége arra, hogy valami a rendelkezésére álljon. Ugye a régiek úgy mondták, hogy creatio ex nihilo, ő a semmiből teremtett. Tud Isten úgy is alkotni, hogy meglévő anyagból, az általa meglévő anyagból alkot. Így mondták a régiek, hogy a teremtés történetet olvassuk, akkor ott az első mozzanat, a creatio prima, az, amikor Isten létrehozza a durva anyagot, és utána olvassuk azt, hogy van a másodlagos teremtés, amikor a durva anyagot, amit létrehozott, elrendezi. És parancsol, és előáll a földből ez, és az, és amaz. Isten is tud így is teremteni, hogy meglévő általa létrehozott anyagból, de neki nincs szüksége arra, hogy valami rendelkezésére álljon, mert valamit elgondol, és akar, akkor azt megvalósítja, létrehozza. Ő alkotta, ő teremtette a dolgokat. Ez szemlélteti azt egy kicsit, hogy milyen megfoghatatlan titok, amikor azt mondjuk, hogy teremtés. Ez egy megfoghatatlan titkok. És mi abban az Istenben hiszünk, aki úgymond a semmiből, nem mintha semmi valami lenne, de a semmiből létrehozta azt, amit csak létezik. Az egész komplex látható és láthatatlan valóságot. Ez teljesen túl szárnyalja a mi emberi felfogóképességünket, értelmünket. Az, ami van körülöttünk, és mi is benne, az nem lenne, ha Isten nem akarta volna, és nem hozta volna létre. Az a csodálatos dolog van itten, hogyha valaki vágyik arra, hogy megismerje, hogy honnan jön ez a világ, és fölteszi magának azt a kérdést, amit a legelején említettem, honnan van ez a világ, benne én is, akkor itt valamiféle választ kap, sőt az egyetlen értelmes választ kapja, hát a Szent Háromság Isten, a mindenható Atyánk teremtett mindent. Azt mondja így az egész kereszténység tulajdonképpen, az énekeinkben is ez tükröződik, hogy Isten szeretete, Isten hatalma, Isten bölcsessége meg is jelenik a teremtett dolgokban. Mint ahogy egy alkotó embernek a személyisége rányomja a bélyegét arra, amit alkotott, és föl tudjuk ismerni, na ezt Jókai írta, vagy ezt Petőfi írta, vagy ezt Munkácsi festette, ugyanúgy a teremtett világ is, ahogy mondja az egyik énekünk, bölcsességének tükre a világ alkotmánya. De a hatalmának is a tükre a világ alkotmánya, meg a szeretetének is tükre a világ alkotmánya. Áhítattal állunk meg a világ előtt is tulajdonképpen, amiben mi is benne vagyunk, és Isten dicsőségét szemléljük benne, Isten nagyságát szemléljük benne. Amikor persze mi ezekről a dolgokról elkezdünk ilyen alapszinten beszélni, akkor ezzel a hitvallásunkkal nagyon sok embert idegesíteni fogunk. Mert hogy amikor mi ezt mondjuk, akkor elfoglalunk egy olyan álláspontot, amit szokás szupranaturalizmusnak nevezni. Szupra azt jelenti, hogy felette, a naturalizmus szó pedig utal arra, hogy a természet, a világ. Mi a természet fölött látunk még valakit, tudnélik az alkotóját. Vannak azonban olyan emberek, akik csak naturalisták, ugye, akik nem látnak a természet fölött vagy mögött senkit, hanem azt gondolják, hogy a természet saját magát hozta létre. És a természet világa, amiben mondom, mi is egy kis fogaskerék vagyunk, ez a végső valóság. És ezek az emberek, a naturalisták, ezek kissé ellene vannak a szupranaturalistáknak, akik mondjuk hívő emberek a világban, és Istent vallják a végső valóságnak. Ők, a naturalisták úgy vélik, hogy a természet világa, illetve az azt kutató tudomány világa mellettük szól, és nem a szupranaturalisták mellett. A szupranaturalisták meg azt hiszik, vagyis mi azt hiszük, hogy a természet világa és a tudományvilága, sőt még a Biblia is mellettünk szól. Hát két hit van itt egymással szemben, és igazából hát kibékíthetetlen a kettő. Na, biztosan lehet elmondani, hogy volt egy idő, amikor a szupranaturalisták akarták megvonni a szót a naturalistáktól, és most már egy pár száz ideje az a helyzet, hogy a naturalisták akarják megvonni a szót a szupranaturalistáktól. Hát most jelen pillanatban ebbe a szakaszba érünk. Mi azért, vagy hát én magam is ugye nem akarjuk megvonni a szót a naturalistáktól, hadd mondják a magukét, belénk akarják folytani a szót, hát mosolygunk rajta, és azt mondjuk, jó, hát mondjátok, nem vitatkozunk veletek felettébb, nem küldünk mágiára senkit, nem teszünk indexre senkit, csak csöndben elmondjuk a hitvallásunkat, ezt azért engedjétek meg nekünk, tudnélik, hadd mondjuk el, hogy hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Ezt a hitvallást azért hagyjátok meg nekünk, és majd eljön az óra, amikor lelepleződik, hogy a natura a végső valóság, vagy Isten a végső valóság. Mi azért hiszünk abban, amit a Biblia mond, hogy aki hisz, az meg nem szégyenül. Mármint, hogy azt hiszi, amit az írás mond. Majd kiderül egy napon, hogy ebbe a tárgyba kinek a hite állta meg a helyét, vagy kinek kell csalódnia. De az biztos, hogy nem olyan könnyű ma a világban, a naturalizmus világában vallanunk azt, hogy hiszünk a Teremtő Istenben. Ilyen nehézségekről hallunk az iskolákban, hogyha valaki ezt ott mondja, akkor hát kinevetik, rosszabb esetben más is történhet vele. Az egyetemen teljesen ilyen szellembe folyik az oktatás, naturalista szellembe folyik az oktatás. Munkahelyeken kigúnyolhatják az embert, hátratételeket szenvedhet. Mondjuk, ha valaki a természettudomány világába mozog, akkor előfordulhat, hogy a karrierjét derékbe törik, azért, mert ilyen toleráns ez a mai világ azzal szemben, aki Istent hiszi, és a Teremtő Istent vallja. Minden esetre bátorság kell ahhoz, hogy mi elmondjuk ezt a hitvallást a mai világba, és nem kell csodálkoznunk, ha bizonyos konfliktusokba kerülünk. Különösen akkor, hogyha komolyan veszük azt, amit mondunk. Mert sajnos ugye előfordul az is, hogy vannak emberek, akik mondogatják ezt, hogy ők hisznek az Istenben, meg mindenható atyában, meg mennek és földnek teremtőjébe, csak éppen nem hisznek benne. Miközben elmondják, a közben nem hiszik. Hanem azt hiszik, hogy a natúra létrehozta magát, vagyis az evolúció elméletet hiszik. Nem tartom ezt becsületes dolognak, testvérek. Hogyha ne talántán köztünk is van ilyen, aki azt mondja, hogy hát itt van az úrvacsora, itt a templomba, majd el fogjuk mondani az apostoli hitvallást, elmondom, hogy hiszek a mennynek és földnek teremtőjébe, de hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az evolúció által jött létre a világ, a véletlenek sorozatán keresztül. És nincs semmiféle isteni irányítás ezek mögött. Nem becsületes dolog ez, hogyha így gondoljuk, mert akkor tulajdonképpen ilyen álcázott naturalisták vagyunk, magunkat szupranaturalistáknak álcázó naturalisták. Hát a mi keresztjén eleink, testvérek, akik a hitvallást is annak idején megfogalmazták, ők nem voltak álcázott naturalisták, hanem nyílt és őszinte szupranaturalisták voltak, és vallották, és ezt komolyan is gondolták, hogy ők bizony hisznek a mindenható atyában, aki a mennyek és földnek, vagyis az egész komplex világnak, valóságnak, amit még kevésbé ismertek, mint mi, de azt mondták, ennek hisszük, hogy ő a teremtője. Hisszük, hogy ez a világ nem egy zárt világ, akkor is, hogyha az ok-okozat törvénye szerint működik, mégsem egy zárt világ, hanem egy nyitott világ, ami fölött ott áll a teremtője, aki ha akar, bele is tud avatkozni a világnak a rendjébe, nem zavarva meg az ok-okozat láncolatot, mégis csodát tud véghez vinni. Kérdés most itt mindjárt az elején tulajdonképpen, hogy én vagy ti is, hogy hiszünk-e igazából ebben a Teremtő Istenben? Hiszük-e, hogy ő a mindenható atya, ami mennyi édesatyánk, a mennynek és földnek teremtője? Na most a második pontra hadd ugorjak át, ami a teremtőbe vetett hit alapját firtatná. Tudnélik, hogy minek alapján hiszem én, vagy hiszük mi azt, hogy Isten teremtő. Talán addig okoskodtunk, hogy erre rájöttünk? Addig kutatgattuk a természetet, hogy végül eljutottunk oda, hogy ja, hát mégiscsak lenni kéne valakinek mögötte? Valamiféle spekuláció, filozófiai spekuláció vezetett rá erre bennünket? Addig-addig csűrtük, csavartuk a gondolatainkat, hogy végül odaig jutottunk, hogy hát csak kell lennie kell valakinek a dolgok mögött. Hát vannak olyan emberek, akik úgymond a természetet kutatva, tudományos módon jutnak el annak a feltételezésére, hogy lennie kell Istennek. Ilyen volt például Einstein, de sokan mások is. De ők aztán utána nem fordultak a Szentírás felé, hanem gondoltak valamit, és aztán az Isten képükről lehetne külön beszélni, hogy mit gondoltak ők Istenről. Vannak filozófusok is, akik eljutottak oda, hogy valakinek lennie kell, vagy valaminek lennie kell a dolgok mögött, ezek az idealisták. Az idealista filozófia az egész filozófia történetnek az egyik fő ága, másik a materialista. Vitatkoznak az idealisták ma az ókor óta a materialisták. Hát vitatkozzanak tovább. De csak a saját eszükkel jutnak oda, hogy valahol valaminek, vagy valakinek lennie kell valami, amiből jön minden. De mi testvérek, mi nem a tudomány által jutunk el oda, hogy kell lennie az Istennek. És nem valami filozófiai okoskodás által jutunk el oda, hogy kell lennie valaminek, vagy valakinek a dolgok mögött. Hanem mi az Isten kijelentése alapján. Isten kijelentése, az Istennek az önleleplezése, az a Szentírás. Itt teljesen egyértelmű, teljesen világos Istennek a szava. És ez a szó, ami itt nekünk írásban van, megjelent a Földön Jézus Krisztus személyében is, mert a Jézusban jelentette ki magát az Isten. És Jézus is arról beszélt, hogy teremtés volt, mint ahogy az egész Biblia arról beszél, hogy teremtés volt. Ahogy mondtam az elején, az egész Szentírást átszövi, az, hogy Isten személyes lény, aki létrehozta a magán kívül lévő egész mindenséget, egész teremtettséget. Önmagát nem kellett létrehoznia. Ő örökkévaló. De ő megalkott ezt a mindenséget. Tehát elkezdjük a Bibliát mindjárt az elején olvasni, mindjárt ezzel találkozunk. A Biblia végére megyünk, ott is ezzel találkozunk, hogy Isten ezt a teremtett világot újjá teremti. De akárhova megyünk a Bibliába, a Zsoltárok könyvét végigolvashatjuk, vagy az evangéliumokat, vagy a Páli leveleket, mindenhol testvérek, több száz igehely teljesen természetesen beszél erről, hogy Isten teremtett a világot. Most, amikor mi azt mondjuk, hogy hiszünk abban, hogy Isten teremtett a világot, akkor ennek alapján hiszünk, amit Isten mondott erről. Ez ennyire egyszerű a dolog. Hisszük és valljuk, hogy ő előbb volt, mint a világ, és a szava az igéje által, a semmiből vagy a semmi után, ha valakinek úgy tetszik, megalkotta ezt a világot. Vagyis a hiszek egyben megfogalmazódó hit, az tulajdonképpen Isten kijelentésére adott válasz. Isten szólt, mondott valamit nekünk, és mi azt mondtuk, hogy igen, hiszem, te teremtettél. Akkor, ha a fél világ mást mond, vagy a háromnegyed világ mást mond, én akkor is azt mondom, amit Isten mondott, az az igaz. Mert Isten soha nem hazudozik nekünk. Az emberek hazudoznak össze-vissza. De az Isten nem ember, hogy hazudjék, hanem ő az igazat mondja nekünk, és ha ő azt mondja, hogy ő teremtette a világot, akkor én elhiszem neki. Ilyen egyszerű a dolog. Ez a hit persze nem születik velünk, hogy így mondjam. Erről meg se lehet valakit, hogy így mondjam, győzni emberi módszerekkel vagy érvelésekkel. Ezt úgy kapjuk meg Istentől. Isten maga az, aki miközben olvassuk az igéjét, az ő szent lelke által meggyőz minket, hogy ő igazat mond nekünk ebbe a tekintetbe is. Mindegy, hogy mit mondanak a filozófusok, mindegy, mit mondanak a természettudósok. Az igaz, amit Isten mond nekem a Bibliába. Olyan megdöbbentő dolog ezt testvérek, hogy annyi keresztjén van, akinek ott a kezéből magát keresztjének, vagy ott a kezéből a Bibliája, néha legalább, de nem hiszi, hogy van teremtés. Hát nem nagyon tudok erre mit mondani. Valószínűleg az illető a többi dolgokat se hiszi el, ami a Bibliában van, akkor is, ha magát kereszténynek vallja, vagy nem tudom minek vallja, hiszen itt a Szentírásnak egy olyan alapvető kijelentéséről van szó, amit el nem hinni, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag, mintha kihúznánk a Bibliának én nem tudom hány százalékát. Ez nem elfogadhatatlan a számunkra. Mert ráadásul miért elfogadhatatlan? Azért, mert a tudomány azt mondta, amit mond. Vagy egyes filozófusok azt mondták, amiket mondanak. Hát ha valakinek a tudósok szava többet jelent, mint Isten szava, vagy a filozófusok szava többet jelent, mint Isten szava, akkor jelentsen neki többet. De akkor ne nevezze magát kereszténynek. Akkor nevezze magát tudományhívőnek, vagy filozófus hívőnek, vagy nem tudom én kinek, de ne mondja, hogy ő keresztjén. Mert a keresztjén ember az olyan ember, aki a Biblia előtt, ami Isten kijelentése, egyszerűen meghajlik. Egy Istentől munkált hittel meghajlik. És azt mondja, lehet, hogy nem tudok mindent megmagyarázni, de mégis elfogadom. Egy gyermeki hittel, szent egyszerűséggel. Majd egyszer Isten ítéletet tesz. Ez nem azt jelenti persze, hogy egy keresztény ember nem foglalkozhat a filozófiával, foglalkozzon. Nem jelenti azt, hogy egy keresztény ember nem lett biológus, vagy én nem tudom, genetikus, vagy valami, legyen és végezze a maga munkáját. De hát éppen a mi gondnokunk egy olyan ember, aki országos hírű, sőt nemzetközi hírű genetikus, és mégis azt hiszi, hogy Isten teremtette ezt az egész világot, benne a gének csodálatos valóságát is. És nem szeretik ezért őt fölöttébb, és nem mindenhol hívják meg, és nem hallgatják feltétlenül nagy örömmel őt mindenhol, de mégis vállalja ezt a legmagasabb fórum előtt, a Tudományos Akadémia előtt is vállalta. Bátor emberünk van ebből a szempontból, hála legyen érte Istennek. De hát ez ilyen egyszerű. És nem lát ellentmondást, bocsánat, hogy én beszélek helyetted, de nem lát ellentmondást a Biblia meg a genetika elmélyült tudománya között. Hát azt vizsgálom, amit Isten teremtett. Hát milyen csoda tükröződik a géneknek a világába. Milyen csodák sorozata tükröződik a gének világába. Elképesztő. és Istennek a dicsőségét szabadott látnia, Istennek a hatalmát, erejét, bölcsességét. Hát lehet így is tudomány művelni, és egész más lesz a tudomány művelése. Így művelték a tudományt a középkorban is. A legnevesebb természettudósok azok a számára azt mondták, hogy Istennek két könyve van, az egyik a Biblia, a másik a természet. És amit itt mond a Bibliában, az nem mond ellent annak, amit a természetben mond. És ezt hisszük, úgy kutatjuk amaszt. Azzal az alázattal közeledünk a Bibliához is, amivel a természet dolgaihoz. Nem mi vagyunk az Istenek, ugye, hogy a természettudósok nagy része magát Istennek képzeli, és azt hiszi, hogy ő mindenben megmondhatja a tutit. Még abban is, hogy az ember hogy üdvözül, vagy hogy nem, hogy van-e Isten, vagy nincs. Van-e pokol, vagy van-e menny, ebbe is abszolút tekintének tekinti magát, felfuvalkodottságába és hiúságába. De a természettudományt is így műveli, hogy abba ő dicsőüljön meg. Hát a régiek nem így művelték, hanem alázatta, mert tudták, hogy van teremtő. És ha mi a Bibliát kutatjuk, akkor az ő gondolatait kutatjuk. És ha a természethez fordulunk, és belemélyülünk a dolgokba, akkor is az ő gondolatait kutatjuk, és vele állunk szembe. És ahogy a templomba alázatosak vagyunk, ugyanolyan alázatosaknak kell lennünk a laboratóriumba is. Mert Isten nagyobb, mint mi. Minek alapján hisszük, mi testvérek, és valljuk, hogy Isten alkotta ezt a világot, ami az ok-okozat törvénye szerint működik, de nem zárt, hanem nyitott, és Isten beleavatkozhat az események sorába, anélkül, hogy megzavarná az ok-okozat törvényét. Minek alapján hisszük ezt? Annak alapján, hogy ő ezt mondta nekünk a Bibliába. Nos, a harmadik pontra hadd lépjek át röviden. Vannak ennek a hitünknek bizony következményei is. Minden hitnek vannak következményei. Ha valaki marxista lesz, annak is vannak következményei a gyakorlati élet. Valaki náci lesz, annak is megvan. Valaki nihilista lesz, annak is megvannak a gyakorlati életben, meg annak is, ha valaki hisz a teremtőbe. Például egy párat hadd soroljak föl, de hát ez végtelen a sor, de néhányat hadd ragadjak ki. Mivel Isten teremtett mindent, ezért minden az övé. Minden az övé. Mi is. Én is, te is. Mi is az övé vagyunk. Isten minden fölött rendelkezési joggal bír. Ami az övé, a fölött rendelkezési joggal bír, már pedig minden az övé, a teremtés jogán. Teljesen joga van ahhoz, hogy ő legyen a földnek a királya, a törvényadója, a bírája. Ha én neki szolgálok, ez a legmagasabb rendű kiváltság, és tudnom kell mindig, hogy neki vagyok felelős, és ő felelősségre is fog engem vonni, hogy hogy éltem ebbe a világba, az ő világába, hogy bántam az ő dolgaival, mert a virágok a kertben nem az enyém, hanem az övé, mert az én pénzem nem az enyém, hanem az is az övé, én magam nem a magamé vagyok, hanem én is az úré vagyok. Minden, ami csak van, az Isten, és neki terem ezek fölött abszolút rendelkezési joga van. Azt csinál az övével, amit akar. Szuverén ura ennek a mindenségnek, és nekem is. Vagy tudomásul veszem, vagy pattogok össze-vissza, és azt hiszem magamról, hogy én vagyok az Isten, és mindenki nekem felelős, vagy én nem vagyok felelős senkinek semmiért, és én vagyok az ura mindennek. Hát aki hívő keresztjén, az tudja, hogy Isten az első, ő a forrás, és ezért abszolút rendelkezési joga van az egész teremtettség fölött. Addig lesz ez, amíg ő akarja. És akkor állítja maga el, és akkor teremti újra, és akkor pusztítja el, és amikor neki az jónak tetszik. Aztán itt van egy másik dolog is. Abból, hogy Isten a teremtő, az is következik, testvérek, hogy ő szereti az alkotásait. Úgy tűnik a Szentírásból nekünk, hogy amikor létrehozta a világot, akkor azt mondta, hogy íme mindez igen jó. Gyönyörködött az ő teremtésébe. Gyönyörködött benne. És nagy megelégedéssel nézett rá, mert önmagát látta benne viszont. Az ő dicsőségét látta benne viszont. És az tökéletes volt, mint ahogy ő is tökéletes. És valahogyan az az érzésünk, hogy Isten ezt a szeretetét még akkor se vonta meg a teremtett világától, amikor a teremtett világ élén álló ember föllázadt ellene. A bűnesetkor. Még a bűneset után is Isten szeretettel fordul a világ felé, ugye? Még ezt szoktuk mondani, hogy így nevezték a régi, hogy általános kegyelemmel. Isten mindenkihez szeretettel fordul. Erről beszélt Jézus, hogy felhozza a napját jókra is, meg rosszakra is. Esőt ad ezekre is, azokra is. És minden, Isten mindenre szeretettel tekint. Még ez is arról beszél, hogy Isten mindenkinek felajánlja az üdvösségnek a lehetőségét, az evangéliumot. Úgy szerette Isten a világot, az egész teremtett világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Mindenkinek hirdeti Isten az evangéliumot. Mindenki előtt megnyitja a karját, és azt mondja, jöjjetek én hozzám, én teremtettelek benneteket. Hát bízzatok bennem, én megbocsátok nektek minden lázadást a fiam keresztjéért. Térjetek hozzám, és kezdjetek velem élni. Rám nézve élni. Nekem engedelmeskedve élni. Kövessetek. Hát aztán egy csomó ember persze legyint erre a kegyelmi ajánlatra, de mi ne legyintsünk, testvérek, és te se legyintsél, ha letalántán eddig legyintettél. Térj az Úrhoz, és kezdjél vele a te teremtőddel és megváltóddal egy boldog életet, és boldog örök életet. Aztán megint tovább lépek, testvérek, nem csak arról van szó, hogy Isten szuverén ura az egész teremtettségnek, meg szereti az egész teremtettséget, hanem az ember, testvérek, ha hiszi a teremtést, akkor az emberekre is más szemmel néz. Ugye, ha nézzük a tudomány szemével, a természettudomány szemével az embert, akkor micsoda az ember? Kérdezi a Zsoltár, de hát kérdezzük mi is. Micsoda az ember? Magasan fejlett állat. Ugye? Mert hát ugye a természet világából emberszabású majmok, meg nem tudom, kifejlődött egyszer csak az ember. Magasan fejlett állat. A rosszabb elgondolások szerint nem is állat, hanem egy kémiai gépezet. Csak egy kémiai gép. Hogyha testvérek így nézzük az embert, akár úgy, hogy egy kémiai gépezet, akár úgy, hogy egy magasan fejlett állat, akkor így is fogunk vele bánni. Az embert gépnek gondolták, egy kémiai gépezetnek gondolták, és jött a Szád Márki, a szadizmusról nyerte az elnevezését, aki úgy bánt a nőkkel, mintha gépek lennének. Tessék, hát ne tessék, de ha valakinek a kezébe kerül, olvasgassa, hogy lehet bánni egy férfinek egy nővel. Nem véletlenül a szadizmus kifejezés. Az ember gép és magasan fejlett állat, hát akkor bánjunk vele úgy. A nácik ugyanígy gondolkoztak. Mit csináltak Auschwitzben meg a többi táborokba? Úgy kezelték az embereket, mint állatokat. Mint számok, mint gépek, mint személytelen valami. Nem számított az, hogy ott egy ember van. De ugyanaz volt a kommunista lágerekben is. Mert a kommunisták is ezt hitték. Az ember csak egy magasan fejlett állat, egy gép, és az ideológiából következik az, ahogy bánnak velük. Manipulálják, uniformizálni akarják, sőt, el akarják söpörni, hogyha az útjukban van. Minden további nélkül. Ez az egész nézet, testvérek, ez az egész nem Isten teremtette az embert nézet, ez a borzasztó ember, a borzasztó embertelenségekhez vezetett a világba. Sajnos meg kell vallanunk nagy bűnbánattal, hogy sokszor a keresztények is bántak így az emberekkel, pedig azok a keresztények, akik tudták, hogy Isten teremtménye a másik. Nagyon rosszul cselekedték. El kell tőlük határolódnunk ebbe a tekintetbe. Akármilyen keresztények is voltak. Hogyha mi látjuk, hogy a másik, hogy én is, és a másik ember is Istennek a teremtmény, akkor ennek megfelelően kell belevánnom. Hiszen, hogy belemélyülhetnénk abba, a testvérek, nem tudunk belemélyülni, de a Biblia mit mond? Hogy az embert Isten a maga képmására teremtette. Az embert oda tette a látható és a láthatatlan világ határmesdjéjére. Hogy az ember figyeljen rá, és úgy dolgozzon ebbe a világba. És úgy bánjon magával is, meg másokkal is. Isten előtti felelőssége tudatában, Isten által meghatározottan. És ha ezt mi komolyan vesszük, testvérek, akkor mi nem tehetjük, hogy az embertársainkkal szeretetlenül, gyűlölettel, mit tudom én, megvetőleg, meg kegyetlenül bánunk, hanem akkor csak az van, hogy szeretnünk kell őket, bölcsen kell szeretnünk. Van, amikor emiatt keményen kell velük bánunk, de akkor is szeretettel kell tennünk. Isten képmása a másik ember, még akkor is, ha bűnbe él, még akkor is, hogyha nem istenfélő, még ha nem is kegyes ember, hanem teljesen hitetlen ember, akkor is úgy kell vele bánnom, mint Isten terem. Még nem tudja, hogy ő kicsoda. Én már tudom, mert hívő ember vagyok. Kevéssel tetted őt kisebbé, mondja a Zsoltárok. Istennél. Akkor így is bánjunk vele, szeretettel. És magunkra is, egy pillantást vessünk még magunkra, mert nem csak arról van szó, hogy hogy nézünk az emberekre, magunkra hogy nézünk. Hogy nézek én saját magamra? Nézzétek, ha én hiszem a teremtést, akkor hiszem azt is, hogy Isten nem csak Ádámot és Évát teremtette, hanem belőlük teremtett engem is tulajdonképpen. Az én testemet, lelkemet is ő teremtette. Én nem véletlenül vagyok férfi vagy nő. Nem véletlenül vagyok ilyen magas vagy olyan alacsony. Vagy nem véletlenül nézek ki így vagy úgy. Vagy nem véletlenül vannak ilyen adottságaim, amik vannak, vagy nincsenek olyan adottságaim, amiket szeretnék. Olyan vagyok, amilyennek Isten teremtett, és azért belém tette azt, hogy fejlesszem magam, hogy előre jussak, hogy okosodjak, hogy ügyesedjek. És felelősségem is, hogy fejlesszem magamat. De mégis ő teremtett engem. Az én képemre, az önmagamról alkotott képemre is mély hatást gyakorol ez. Azt mondja Luther a kis KT-ban, hogy a teremtésről szól az első hitágazat. Mit jelent ez? Tudni, hogy Isten teremtett mindent. Hiszem, hogy Isten teremtett engem. Minden teremtménnyel együtt. Ő adta a testemet, a lelkemet, a szememet, a fülemet, minden tagomat, értelmemet, minden érzékemet, és ezeket fenn is tartja. Ezért ad nekem ruhát, lábbelit, ételt és italt, házat, gazdagságot, feleséget, gyermekeket, szántóföldet, barmot, mindenféle jót. Testemet és életemet naponként bőven ellátja, táplálja, oltalmaz minden veszedelem ellen, megvéd és megőriz a gonosztól, és mindez csupán atyai jóvoltából és irgalmasságából cselekszi, és én arra sem érdemes, sem méltó nem vagyok. Mindezért én neki hálával, dicsérettel, szolgálattal és engedelmességgel tartozom, és ez így igaz. Pont. Mennyire másként néz az ember így magára is. Nem csak az embertársára. Nos, nem tudom most tovább folytatni, majd egy kicsit még várunk, és majd jövő héten vasárnap szeretnénk tovább menni ugyanezzel a témával, a teremtés témájával. Most csak ennyit szerettem volna elétek hozni, hogy van egy ilyen hit ebben a világban, ami megfogalmazódik ebben a hitvallásban. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, aki az én atyám is, Jézus Krisztusért, aki a mennynek és a földnek, amiben én is benne vagyok a teremtője. Hiszed-e ezt? Minek alapján hiszem én ezt, ha hiszem? Az ő szava alapján, ilyen egyszerű. Az ő szava alapján, az ő szava által munkált hittel hiszem, hogy ő teremtett mindent benne engem is. És ha ezt elhiszem, testvérek, ennek drága következményei vannak. Látom Istent, aki minden fölött rendelkezhet. Látom, hogy Isten szereti az egész teremtményvilágot. Fölöttem is rendelkezhet, és engem is szeret. Még akkor is, amikor ellene vagyok, meg nélküle élem az életemet. Utána még inkább szeret Krisztusért. Kihat arra, hogy hogy nézek rátok, hogy nézünk egymásra, mint magyarok, mint vagy az idegenekre, hogy nézünk. És arra is kihat, hogy nézünk magunkra. És serked minket arra, hogy magunkat is elfogadjuk, de szeressük az embertársainkat, mint Isten alkotásait, még akkor is, hogyha olyanok, amilyenek sokszor. Innen folytassuk Isten kegyelméből. Az ígét olvasom. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, drága kijelentésedet. Köszönjük néked, hogy tájékoztatsz bennünket arról, amiről senki nem tájékoztathat. Beavatsz minket abba a titokba, amiben senki be nem avathat bennünket. Tudnélik, hogy te, aki öröktől fogva voltál, szavad által, fiad által megteremtetted ezt a komplex, végtelenül összetett világot. Láthatókat és láthatatlanokat. És köszönjük néked, hogy te mondod el nekünk azt is, hogy bennünket is te alkottál. A mi testünket, fölhasználva szüleinket alkottad, megteremtetted lelkünket, beleteremtetted ebbe a testbe. Köszönjük néked, hogy mi magunkra is úgy nézhetünk, mint teremtményeidre is, és másra is úgy nézhetünk, mint a te alkotásodra. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket ezt a bibliai kijelentést elfogadnunk. Segíts, hogy hinni tudjuk ezt. Köszönjük te néked, hogy te voltál az, aki eljöttél erre a földre az Úr Jézus Krisztus személyébe, és bemutatod azt, hogy tudsz teremteni. Hiszen számos csodád, Úr Jézus Krisztusunk, teremtő csoda volt. Olyan dolgokat hoztál létre, amik nem voltak. Amikor megteremtetted azt a szemet abban a vakon született emberben. Köszönjük néked, hogy te tudsz a halálból életet teremteni, ahogy bemutattad Lázárnak vagy a Nain ifjúnak a föltámasztásában. Köszönjük néked, hogy mindenható teremtő hatalmadat megmutattad Jézusunk. És köszönjük néked, hogy még egyszer meg fogod mutatni, amikor majd ezt a világot, amit teremtettél, igazságban újjáteremted, szentségben megújítod. Légy áldott azért, hogy ma is teremtesz úgy, hogy lelkileg újjáteremtesz embereket. Köszönjük néked, hogy naturalista embereket is tudsz szupranaturalista emberré teremteni. Hitetleneket hívővé tenni. Istenteleneket istenfélőkké tenni. Kegyetlen embereket kegyes emberekké tenni. Te neked van erre hatalmad és erőd, és meg tudod ezt tenni ma is. Köszönjük, hogy ha velünk is már megtetted ezt a csodát, és kérünk, hogy tedd meg minél több emberrel körülöttünk. Így kérünk most a népünkért, hazánkért. Látod, hogy mindig ünneplünk, s ünneplünk valamit, és látod, hogy mennyire nem téged ünneplünk, pedig téged kellene. Segítsd ezt a nemzetet, Urunk, hogy túllásson a kenyéren, Szent Istvánon, túllásson önmagán, túllásson a természeten, és meglássa a teremtőjét, a megváltóját, az üdvözítőjét, és legyen a mi nemzetünk egy téged dicsérő, örömmel magasztaló nemzetté. Köszönjük néked, Urunk, hogy szeretetedbe ajánlhatjuk magunkat, gyülekezetünket. Kérünk téged, segíts most úgy jönnünk az úrasztalához is, hogy téged imádunk, téged előtted hódolunk, és segíts hitáltal veled találkoznunk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod kérésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, hallgassuk a hirdetéseket. Ahogy láthatjátok is, az Úr asztalát megterítettük, akik bírják egyházunknak a fölhatalmazását, és akik magukat felkészítették az úrvacsora vételére, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt, augusztus 17-én 11 órakor az újszegedi temetőben búcsúztunk Sipos Mihályné született bíró Anna Máriától, Anka nénitől, akit 70 éves korában szólított el közülünk teremtője és megváltója. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott családtagjainak. Hirdetem, hogy egy másik halottunk is van, Szarvas Józsefné született pap Zsófia, akinek a temetése hétfőn 12 órakor lesz a hajdúszoboszlói református temetőben. Az elköltözöttben Ladányiné Ibolya, itt ismerjük őt, az édesanyját gyászolja. Isten vigasztalását kívánjuk Ibolyának is, és az egész kedves családjának. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten vasárnap lesz a hittan évnyitó. Szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket és a gyerekeket. 9 órai istentisztelet keretébe történik meg ez az évnyitónk. Hirdetem azt is, hogy szeptember végén gyülekezeti kirándulás lesz Szokolyára. Szeptember 25-től 27-ig lesz ez a hétvége, amit ott eltölthetünk. Lupsa György testvéremnél vagy nálam is lehet jelentkezni. Anyagi okok miatt senki ne maradjon itthon, mindenkit szeretettel látunk. Tehát szeptember végén gyülekezeti kirándulás Szokolyán. Készüljünk szeretettel és imádkozva erre az alkalomra. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.